Az ország legnagyobb wifi hálózata Wifi márkanév alatt. Előadók a UPC Magyarország Kft-től, Perez Zoltán, Szláni Domonkos, Puskázom, Nemeth Gyula és Éliás András. Érdekes a téma, hány százezer előfizetőt érintett körülbelül Magyarországon? 5-600 ezer előfizetőt érint, ebben az előadásban ő hozzájuk is szólunk. Reméljük, hogy olyan szakmai ötleteket, megoldásokat tudnak meríteni az előadásból, amit a jó minőségű UPC internet felhasználásánál gyakorlatban otthon, családban is alkalmazni tudnak. Átadom a szót, akkor első előadónak Beres Zoltánnak.
Köszönjük szépen a lehetőséget, lehetünk, és köszönjük a felkérést. És hát a napjainknak legrohamosabban növekvő internet elérési szolgáltatásáról, úgyhogy szolgáltatásról szeretnénk egy előadást tartani. Igyekeztünk közérthető nyelven fogalmazni, hogy a laikusok is megértsék, mert csak a szakemberek, de azért reméljük, hogy a szakemberek is találnak benne érdekes pontokat, amik nekik is újdonságot fognak jelenteni. Zoli már bemutatta az előadókat, kirakjuk az első szlájdra, és akkor röviden a tartalomjegyzékekről beszélnék. Először áttekintenénk a történelmi fejlődését a wifi szabványoknak, majd utána említenénk egy változó mai korszerű wifi eszközökről, hogy milyen tudással rendelkeznek, majd jönne konkrétan a wifi-nek a wifi szolgáltatására egy pár szlájd, majd igyekszünk hasznos tanácsokkal ellátni a meglévő vagy lendő előfizetőket, arra van tudom, hogy hogyan tudják a lakáson belül a wifi-t úgy beállítani, hogy a legtöbbet ki tudják hozni a hálózatokból, ez lesz a wifi tuning névre hallgató fejezetünk. Majd mutatunk egy pár wifi mérést, amit a UPC-nél végeztünk el egy ilyen minta lakásban, vagy minta szobában, ahol találkoztuk a mérést, és igyekeztünk megmutatni azt, hogy milyen hatással van a mérésekre az, hogy a távolodunk a routertől, ha a falak kerülnek a router és a wifi berendezés az eszközünk közé, illetve különböző eszközök a háztartásban hogyan tudnak zavaróhatást kifejteni a wifi szolgáltatásra. A végül hangzás a wifi marketinget szemmel szintén elmondja, hogy marketinget szempontból miért is fontos és miért fontos a wifi szolgáltatásban. Kezdjük akkor egyből a wifi-nek a fejlődésével. Zártatjuk wifi szolgáltatást először 1997-ben szabványosították, és szerintem 99 körül kezdtek az első routerek megjelenni az AB szabvány megjelenésével, tehát alig 20 éves múltra tekinthet vissza. Ez szinte hihetetlennek tűnik, hogy 20 évvel ezelőtt még a wifi azon is létezett, és még azt sem tudták az emberek, hogy mi az, ma pedig már el sem tudjuk képzelni az életet gyakorlatilag wifi nélkül. Kutakodtam én az interneten, hogy ez a wifi az minden rövidítése, és nem egy ilyen nem érdekes álláspontok. Mert két fajta álláspont van, az egyik az azt mondja, hogy ez a wireless fidelity-nek a rövidítéséből adódik, a másik mondás szerint pedig a hifiből módosított a marketinges wifi, hogy arra hajozzon a kifejezés, mert ez a két megközelítés van az elnevezés kapcsolatban. De lényeg az, hogy az egész az IEEE nemzetközi szabványegyezetnek a 802.11-es szabványsorozatán alapuló szolgáltatást jelenti. Ezeket a szolgáltatásokat gyakorlatilag az 1997-es évektől kezdve kezdték el fejleszteni, és hát ahogy nőttek a sebességigények az előfizetők részéről, úgy jöttek ki az újabb és újabb szabványok. Gyakorlatilag a sebesség, az elérhető maximális sebességek, azok követték azt a maximális sebességet, amit az előfizetők otthon vezetékes hálózaton keresztül is el tudnak érni. A wifi-nek a fejlődését az nagyon felgyorsította, hogy viszonylag olcsó eszközökkel lehet hozzáférni az előfizetőknél, nem igényel bonyolultabb installációt sem. Az eredeti elképzelése mögött az volt, hogy ez egy olyan dobozos eszköz lesz, amit megvesznek az emberek az elektronikai szaküzettel, hazavitték, rácsatlakoztatják az otthon internet szolgáltatásukra is, saját maguknak építenek a lakásunkból egy wifi szolgáltatást. Viszont nagyon gyorsan a szolgáltatók azok kezükre vették ezt a szolgáltatást is, és beleintegrálták a lakosságnak nyújtott ADSL és kábeles modemek routereibe, eszközeibe, és gyakorlatilag már a szolgáltatók modemei keresztül az emberek hozzáférnek a wifi szolgáltatáshoz. Ma már szinte minden előfizetői szolgáltatás elérhető wifi képes modem szolgáltatóknál, a UPC-nél gyakorlatilag minden modem, amit az előfizetőknek adunk, az már wifi képes, és az előfizetőknek nincsen szükségük plusz eszköz alkalmazására, hogy szolgáltatást kezdenek igénybe. A következő szlájdon láthatjuk, hogy történelmileg hogyan alakultak ezek a szabványfejlődések mindezői vonulatában. Látjuk, hogy a BGACN elnevezés. A legutóbbi években kezdett már egyre inkább problémát okozni, hogy az előfizetők kezdik elveszíteni a fonalat, hogy ezek hogyan költik egymást, ezek a betűjelölések, B, G, N, majd A, C, majd utána a következő generációt már AX-nek kezdték nevezni, és kitalálták azt, hogy visszatérnek egy egyszerűbb elnevezésre, és a következő generációt, az AX-et, az már 6-os generációs wifi szolgáltatásnak, wifi 6-nak nevezték el, az előtte az AX-t az wifi 5-nek, az NS szolgáltatás pedig wifi 4 néven kezdik el most emlegetni, és így az előfizetők számára jobban követhetővé válik a logikusok számára, és ezért nem követik egymás különböző generációs termékek. Egy összefoglaló táblázat látszik arról, hogy főleg azért tettem ezt az ábrázatot, hogy lássuk, hogy milyen sebességek érhetőek el így szintén a 2000-es évek elejétől 2020-ig. 11 megabitos szekundumos volt a 2000-ben elérhető 802.11.d szabványnak a sebességértéke, ma pedig már 10 gigabit per szekundumos jövőbeli wifi routerekről beszélünk, tehát mindegy megezerződött az elérhető sebesség a törvény. Ebből az is nagyon látszik, hogy a lakossági előfizetők általában 2,4 GHz-es és 5 GHz-es wifi szolgáltatásokat használják, de ezen felül még vannak szabványosítva más hullámosszakat használó wifi szolgáltatások is, például a HF szolgáltatás, ami a UHF, DHF sávban a szabad TV csatornákat használja ki. Erről például azt látom, hogy ezt a szenzorokban szokták alkalmazni ezt a szabványt. 905 MHz-et pedig a 900 MHz-es mobil hálózatot kiegészítésére találták ki annak idején. És még egészen 60 GHz-es hullámhoz tartományban is létezik az AD, illetve a jövőben majd fog szabványon már 100 gigabit a szekundumos sebességre ezt képes. Nyilván, hogy megyünk fölfelé frekvenciában, egyre nagyobb frekvencia sávvá rendelkezésre a wifi szolgáltatásra, és ezért tud nőni folyamatosan a sebesség. Napjainkban, ami a lakosság számára tömegesen elérhető, az a 2,4 és az 5 GHz-es szolgáltatás. Összehasonlítjuk ezt a két szolgáltatást, hogy melyiknek mi az előnye, mi a hátránya, akkor azt mondhatjuk el nagy általánosságban, hogy a 2,4 GHz-es jelek azok jobban terjednek a lakossági lakás körülmények között, a lakossági felhasználók körében, mert kisebb a csillapítás a falakon keresztül, vagy bútorok egyéb tárgyak tekintetében. 5 GHz-en pedig nagyobb sávszélesség áll rendelkezésre, több csatorna, mert több eszköz tud egyszerre felcsatlakozni, viszont az 5 GHz-es jelnek a hullámterjedése az rosszabb egy kicsit, mint a 2,4 GHz, jobban csillapodik, ezért ott például a falak azok jobban csillapítják az 5 GHz-es jelet, mint a 2,4 GHz-es. Egy ábrára kitettem, hogy milyen 2,4 GHz-es és 5 GHz-es tartományban lévő csatornák, amik használhatók. 2,4 GHz-es tartományban általánosan 5 MHz-es csatornákra van felosztva 2,472 MHz közötti tartomány. Az 5 GHz-es spektrumban már 20 MHz-es csatornák vannak, ezáltal is elérhető a nagyobb sebesség, illetőleg ezek még össze is csomagolhatók, ezek a 20 MHz-es csatornák. Itt látható, hogy a 20 MHz-es csatornák 40 MHz-es csatornák, a 80, azok pedig 160 MHz-es csatornák ezzel csomagolhatók. Illetve itt ebből az ábrából még az látszik, hogy az Egyesült Államokban van egy plusz frekvenciasáv, a 149 és 163-as csatorna, ami Európában és a világ más részén nincsen szabványosítva, viszont az USA-ban ezt is szabványosították. Tehát az egy plusz sáv, ami elérhető. És hát akkor következő fejezetben röviden a wifi eszközökről beszélni. Hát ma már a lakáson belül gyakorlatilag minden hordozható eszköz az wifi keresztül csatlakozik a hálózathoz, de az asztali számítógépekben is megjelentek már wifi csatorok, tehát gyakorlatilag nemrégen láttam egy prezentációt, amiben arról beszéltek, hogy van olyan statisztika, hogy az USA-ban az internet forgalomnak már a 70%-a az wifi eszközökön végződik, és csak 30%-a vezetékes eszközön, tehát gyakorlatilag a wifi csatlakozó eszközök és wifi forgalomnak a mennyisége már meghaladta a vezetékes forgalomnak a mennyiségét. Wifi által igénybe vehető eszközöket tettük ki egy ábrára. Wi-Fi modemikon megfoknak hívunk. Ez az, ami képes 2,4 és 5 GHz-en is Wi-Fi szolgáltatást nyújtani, tehát ezen kívül van a 4 darab vezetékes Ethernet csatlakozó is egy gigabitet perfektumos interfésszel. Illetve azokban a részeiben a lakásnak, ahova a Wi-Fi már nem jut el, mert távol van, vagy le van árnyékolva, a lehetőség van úgynevezett Wi-Fi boostereket, Wi-Fi jelerősítőket telepíteni. Ezek a Wi-Fi jelerősítőket viszonylag egyszerű elven működnek. A 220 voltos hálózatot veszik igénybe a szolgáltatás továbbítására a lakáson belül. Egy Ethernet kábellel csatlakoznak a Wi-Fi erősítőben a modemünkhöz, majd bedugjuk a 220 voltos hálózatba, és a lakás egy másik pontján szintén egy ugyanilyen csatlakozón keresztül pedig le tudjuk venni a szolgáltatást és hát csatlakoztatni egy véges berendezést, vagy pedig vannak olyan verzőzősen, de szintén van egy Wi-Fi műszerállomás, és az szintén Wi-Fi jeleket tudjuk sugározni a Wi-Fi eszközök számára. Nem túl éles kép arról, hogy hogyan működik a 220-os hálózaton keresztül ez a rendszer, gyakorlatilag a lakás egyik pontján bedugjuk ezt a Wi-Fi jelzolábítót, a másik pontján pedig a vételi berendezést, az leveszi az internet jelet. Hát nálam ott van, ahogy tesztelgettem, olyan körülbelül 50 megabit per szekundum sebességgel működik ez, de nálam még egy régi alumínium hálózat van a lakásban. Nyilván attól függ ennek az átszele, hogy egyrészt milyen messze vannak egymástól 220 voltos hálózaton keresztül az eszközök, illetve milyen vastagságú és milyen anyagú a 220 voltos hálózat, az részkábelnek jobb az átszele, az alumínium kábelnek egy kicsit rosszabb. Illetve itt, ami nagyon fontos szempont, hogy mindkét eszköznek ugyanarra a fázisra kell lenni csatlakoztatva, hogy át tudjon menni egyáltalán a biztosíték hálózatot. A problémát okozni, hogyha a különböző helységekben különböző fázisok vannak, mert akkor sajnos ez a megoldás. És hát a modern berendezések, azok pedig már egyből Wi-Fi-n képesek a jelet venni és továbbítani, tehát még 220 voltos hálózat sem szükséges hozzá. Ezek például használhatók ott is, ahol különböző fázisok vannak a különböző helységekben. Gyakorlatilag ugyanúgy működik, hogy veszi a Wi-Fi berendezése jár. Nyilván olyan helyre kell tenni, ahol a vételi körülmények azok még nagyon kedvezőek, és onnan tovább képes sugározni a további helységekbe a vetéleket. Szeretnék meg volna részben is, akkor átadom a szót Nemes Gyula kollégámnak, aki a Ubiquiti Wi-Fi szolgáltatásáról fog bővebben beszélni.
Hoztam magam egy kis segédletet. A Wi-Fi szolgáltatást a UPC 2014-ben vezette be Magyarországon. Ezzel az egyik első ilyen jellegű szolgáltató volt az országban, aki az előfizetőket kihelyezett végberendezésen indított egy olyan szolgáltatást, ami bármelyik UPC előfizetéssel rendelkező előfizetőnek ingyenesen gépbevehető volt, és használható is volt, különböző adatlimitek, tehát bármilyen letöltési korlát, adatmennyiségben nem volt korlátozva. A kábel modellen, az előző végberendezésen egy plusz Wi-Fi-t indítottunk el, nevezett Wi-Fi-nek neveztük el, így az előzetői modellen egy privát Wi-Fi és egy publikus Wi-Fi szórását, jelszórását kapcsoltuk be. De első időben sokan bíráltak egy kicsit azért, hogy elindítunk egy olyan szolgáltatást, ami mondjuk az ügyfelek modernét, az ügyfelek hálózatát megnyitja, de nem itt van. A két hálózat teljesen elszakadt egymástól, jól védett, problémát nem okozott, és nem is okoz azóta sem, nincs ezzel semmilyen gond. Maga a Wi-Fi szolgáltatás, az előfizető élményre semmilyen negatív hatása nincs. Ha két hálózat el van szeparálva egymástól, az előfizető privát Wi-Fi szolgáltatása és a Wi-Fi között nincs adatkommunikációra lehetőség. Nem lehet negatív irányba, nem befolyásolja negatív irányba az előfizetői szolgáltatás. Egyébként egy másik lényeges szempont, hogy a szolgáltatásigény vételéhez szükség van UPC előfizetésre, ezért bárki, aki használja ezt a UPC TV szolgáltatást, az autentikátja után tudja ezt megtenni, ami minden esetben ugye követhető, és így maga az az előfizető, akinek a modern valamire felcsapatoznak, az valójában látható később és során, hogy milyen felhasználóval csatlakoztak oda, nyilván az előfizető számára nem, de a szolgáltatónak igen. A otthoni használat során, ugye két dolog van, egyik, amikor én az utcán használom ezt a fajta szolgáltatást, és a mobiltelefonommal, tabletemmel rácsatlakozok bármilyen kábel modemre, aminek elérem ezt a wifi jelét, akkor tudom használni. Jelenleg az elérhető sávsebesség 10 megabit per szekundon letöltési irányba, 1 megabit per szekundon feltöltési irányba. Viszont ha én otthon vagyok, akkor nem szeretném ezt használni, mert a 10 megabit az valójában kevés tud lenni, és azt mondom, hogy otthon én a privát wifi-t akarom használni. És maga a szolgáltatás úgy van konfigurálva, hogy a privát, ha én otthon tartózkodom, akkor a saját modemre a privát wifi szolgáltatással fognak az eszközön csatlakozni, nem a wifi-re. De hogyha van egy wifi a szomszédban, akkor arra viszont fel tudok csatlakozni. Az első, amit bevezettünk 2014-ben, phase-lengnek neveztük el. Itt valójában annyi történt, hogy ezt a második SSID-t, amit úgy viszi Wi-Fi-nek 2.2 GHz-en kapcsoltuk be. Ugyanaz a Wi-Fi interfész szolgálja ki mind a két SSID-t. A maga Wi-Fi interfész bridge módban van, és ami a lényeg, hogy a privát és a Wi-Fi hálózat teljesen elszeparált egymástól. Az otthoni használatnál a privát SSID használata van előre részesítve, hogy ne tapasztaljuk a 10 megabites letöltési korlátot, hogyha otthon tartózkodunk. Maga a protokoll, ami használ kapcsolódásra a WPA2 Enterprise, a WPA2 Enterprise azt feltételezi, hogy egy központi autentikációs eljárás során tud a felhasználó csatlakozni a hálózathoz, ez tipikusan egy rádiós szerverre való kapcsolódás jelent. EAPTLS és PEAP, amit ő támogat a kapcsolódás során, ezek biztosítják a titkosított átvitelt a szolgáltató autentikációs eszköze és az ügyfél eszköze között. Ami még érdekes, azt gondolom, hogy publikus IPv4 címet osztottunk akkoriban, ami már akkor is kevés IPv4 cím volt, most még kevesebb van. Ezért ez viszonylag nagyobb terhet rólt ránk, mint konfigurációs, mint egyéb adat menedzsment szempontból. Biztosítani kellett az IPv4 címek használatát, és hogy elég IPv4 cím legyen. Maga a hálózat nagyon úgy nézett ki, hogy az előfizető, vagy a kliensek a előfizetőknél elérhetett kábel modemhez csatlakoztak. Ez a kábel modem csatlakozik egy központi agregációs eszközhöz, ezt CMTS-nek hívjuk. A CMTS-ek forgalma, a CMTS-eken keresztül pedig ez az autentikációs kérés eljutott a rendelésen elhelyezett rádiószerverekre, különböző adatcenterekbe, ahonnan, ha a felhasználói jelző rendben volt, akkor reggel érzett a kapcsolódás az internet irányába. A kliens eszköz valójában egy ötlépcsős folyamaton keresztül fel a 6. pontra, ami tud csatlakozni az internethez. A lényeg, hogy maga a kliens eszköz csatlakozik a modemhez, és elindít egy EOS, egy Extended Authentication Protocol kérést, ami eljut egészen ahhoz a szerver, az eszközhöz, ami aktiválhatja ezt a fajta kapcsolódást. Az eszköznek elküldése kerül a felhasználói jelszól, természetesen a jelszó eselve. Ez megkérdezi az adatbázis, hogy rendben van ez a felhasználó, ez a maga felhasználó aktiválva van-e, használhatja a szolgáltatást. Valójában a felhasználóknak lehetőségük van kilépni ebből a szolgáltatásból, úgynevezett opt-out eljárás során, amikor ő kilép, és azt mondja, hogy az ő modeme ne legyen alkalmas arra, hogy a Wi-Fi sugározza. Ettől fogva az ő modeme nem használható a Wi-Fi csatlakozásra, cserébe ő sem tud más Wi-Fi eszközökhöz csatlakozni. És hogyha az előfizető nem opt-out-ot, rendben van a csatlakozás, felhasználni egy jelző rendben van, akkor maga az OAuth szerver engedélyező hozzáférést, ezután fog egy DHCP szervertől IP-címet kérni és kapni az eszközt, majd tud csatlakozni az internethálózatra. Maga ez a folyamat, ez akár 5-10 másodperces igénybe vett, attól függően, hogy milyen wifi paraméterekkel és milyen wifi eszközre csatlakozunk, ami viszont hosszú időnek tűnik manapság, mert amikor elindítottuk a szolgáltatást 2014. novemberére, akkor viszonylag gyors felfutást tapasztaltunk ebben. Okay. Két hét alatt közel 50.000 különböző csatlakozásig jutottunk el naponta, és ezek a csatlakozások 12.000 különböző felhasználó és 16.000 különböző eszközön valósultak meg. Viszont a gyors volt a felfutás, és azóta is egész magas számban használjuk az előfizetőt. 16-17 környékén jutottunk el arra a pontra, hogy a Facebook a fajta szolgáltatást jobbá kellene tenni. Egyrészt 5 GHz-en is el akartuk indítani magát a szolgáltatást, illetve maga ez a bekapcsolódási idő, amit tud csatlakozni az ügyfél, illetve a roamingolás, amikor egyik eszközön a másikra átcsatlakozik, az viszonylag hosszú volt, és így az ügyfél legfele próbáltunk egy olyan javító megoldást adni, hogy ez egyrészt rövidebb legyen, gyorsabb legyen. Ezért egy úgynevezett két-kettőben következő verziót kezdtünk el bevezetni. Itt annyira nagyon a lényeges változás, hogy egy központi olyan eszközön keresztül megy most már a forgalom, ami felel az IP-szín kiosztásért, DAO funkciókért, illetve NAT funkciókat is elvégez az internet felett, valójában egy doboz meg lett valósítva a több különböző funkció. Maga a forgalom egy hihetetlen elven indul, és megy végig, aminek az egyik fele ugye a kábel modembe épített elrúterítését, ami maga a kábel modemnek a router része, a másik vége a tunnelnek pedig ezen a wireless gateway-en végződik. Maga az autentikáció titkosítás nem változott, annyi, hogy 5 GHz-en is most már tud működni, meg előtte is tudott volna, de valójában nem használtuk 5 GHz-en, 5 GHz-en is bevezettük ezt a szolgáltatást, és olyan plusz funkciókat tudunk használni, mint az Airtime Fairness, ami garantálja a lassabb hálózati eszközöknek a... Azt garantálja, hogy a lassabb hálózati eszközök kevesebb ideig tudnak hozzáférni a hálózathoz, ezáltal akinek gyorsabb kapcsolata van, hamar a viselőnél jobb lesz, és azt tapasztalja, hogy nála gyorsabban történnek meg a dolgok, gyorsabb jönnek az adatok, valójában lassabb eszköznek kevesebb időt ad a hozzáférésre, illetve a band ceilinget, ami azt teszi lehető, hogy a 2.5 GHz-en csatlakozó eszközök, ha tudnak 5 GHz-en csatlakozni, akkor menjenek át és csatlakozzanak inkább 5 GHz-en, ezáltal jobb lesz a kapcsolat minősége. A csatlakozási idő az előző, a félbe tapasztalt néhány 10 másodpercről általában 3,4 szekundumra csökkent, illetve megszűnt az a fajta előzőleg tapasztalt IP-szín kiosztási metódus, amikor is akár meg is változhatott az IP-szín adott eszközön egy kapcsolódáson, mert amikor átment egyik modellel a másikra a kliensekből, ami valójában nem volt egy jó. Jó kezelhető dolog. IP-szín nem fog megváltozni, csökkent a kapcsolási idő, és annyi, hogy nem publikus, hanem privát IP-címeket tudunk osztani, ezáltal nekünk az IP-szín menedzsmentben is egy javulás értünk el. Maga a Facebook-nél a lényeg itt van, ez a BEG eszköz. Idáig egy GLS-en történik a kommunikáció, egyébként nincs különösebb változás, maga az ügyfél ugyanúgy csatlakozik. Az ügyfél szempontból nincs semmilyen változás, csak pozitív irányú, az elvárásaink szerint gyorsabb csatlakozás, gyorsabb roaming, megbízható kapcsolat. Az elmúlt hétről hoztunk adatokat, hogy a felhasználás illetően mennyire használják az ügyfelek. A csúcs az ilyen 50 gigabyte per óra letöltés az összes előfizetőre vetítve, ami azt gondolom egész magas, nagy kihasználtságot mutat. Magyarországra vannak főleg itt az adataink. Illetve a letöltött adatmennyiség átlagosan 29 megabyte, ami megint csak azt gondolom viszonylag sokat használják az ügyfelek. Megfelelő. Azt gondolom. Az átlagos session idő, amit egy ügyfél egy adott sessionben, egy adott kapcsolatban tölt, az 17 percig használják általában az emberek. Ez alap meg tudja nézni a leveleit, amit szeretne végezni, illetve nyilván van, aki tovább is használja, mert ez csak az átlagos, a maximális, ezt nem tudtam megnézni sajnos. De azt mondom, ez is egy jó dolog. A Magyarország a top 3-ban van a kihasználásáról tekintve, ahhoz mögött a második legtöbb felhasználó nálunk használja a Wi-Fi-t. Egyébként volt az emberek, amikor nálunk használják a legtöbben, nagyon kedvelt szolgáltatás, azt gondolom. Egyetlen egy érdekes sorok maradt a végére. Nagyon sokan próbálják ezt a fajta hálózatot használni, nem megfelelő felhasználói jelszóval, és a top 5 hibás felhasználói között a címet a kis, megnézem még egyszer, mert nagyon én is elcsodálkoztam rajta, a kis Roland 2S-sel, ez a legtöbbet használt hibás felhasználói között. Úgyhogy bárki is ő, el is jól, jól és jobban fog működni. Oké, köszönöm.
Benne vagyok a képen. Mondjuk olvasni nem tudok volna semmit sem. De... Na hát innen üdvözölnék én is mindenkit, hogy rám került a sor, és kicsit ki is szeretném élvezni ezt, mert hát az elmúlt 15 évben nem túl sokat voltam itt a műegyetemen, mert mindig csak a túloldalon ültem, ezen az oldalon nem álltam, úgyhogy ez most egy ünnepi pillanat, és kicsit ki is akarom élvezni ezt a dolgot. Ahhoz képest, amit az agendában mutattunk, egy kis cserét csináltam, hogy először a Wi-Fi-n én is mutatnám meg, és utána beszéljünk a gyakorlati felhasználásával a Wi-Fi-nek, annak fényében, hogy mi mérőműszerekkel milyen eredményeket mértünk, és ezt hogyan tudjuk igazándiból felhasználni. Hát nekem nagyon tetszett az az ábra, ezt nem hagyhattam ki, ezt mindenféleképpen mi akartam tenni. Ezt a 2004-es cégben találtam, azaz nagyságrendileg 5 éve volt Wi-Fi szolgáltatás. Akkor az elérhető sebesség az maximum 55 megabit, de inkább alacsonyabb. És egyébként a jelen állapotában is az előfizetői bejelentéseink nagyon hasonlítanak erre. Vezetékesen tök jó a kapcsolatom, de viszont nem tudok kapcsolódni. Vagy nem jó a minősége ennek. És a vezetésben is elmondtuk, hogy a szolgáltató elég hamar saját eszközt akart biztosítani az előfizetőknek, mert azt láttuk, hogy a kompatibilitás, nagyon sok kompatibilitási probléma van, mindenki másik, de nem tudja beállítani. Inkább adjunk egy szabványosat, mint már szolgáltatói szempontból, és ezzel majd egyszerűbb lesz. De a panaszok száma nem igazán akar csökkenni, úgyhogy annak ellenére, hogy mennyi erőfeszítés, meg mennyi mindent tettünk bele abba, hogy ez a szolgáltatás jól is működjön. Amit itt ezen a ponton szeretnék kiemelni, még egy kis elméleti bevezetés a tényleges adatok előtt, amik nem hangzottak el, és nagyon fontos figyelembe venni, hogy vezetékes kapcsolat versus vezeték nélküli kapcsolat. A vezetékes kapcsolat az egy full duplex kapcsolat, a két félnek van egy csöve, amin keresztül tudnak kommunikálni. Ellenben a vezeték nélküli elérésnél duplex kapcsolatról beszélünk, azaz vagy hallgatok, vagy beszélek, és a kapcsolati sebesség az folyamatosan változik. Tehát nincs egy fix kapcsolati sebességem, mint a vezetékesnél. És ugye innen jött az evolúció a vezeték nélküli irányba, tehát nagyon-nagyon fontos az én olvasatomban ezt átadni az előfizetőknek, hogy a lefedettség, illetve a levegőn való kapcsolat, levegőn való információ közlésnek milyen problémái lehetnek versus a csővel, ami az egyik ponttól a másik pontig elmegy. Továbbá az átviteli környezet.
Mi a kábelen este zavar, de a legidőbb környezet az minden előzítetőnél, vagy mindenhol teljesen más, és ezt figyelembe kell venni. Nagyon-nagyon röviden, a jelenlévők nyilvánvalóan pontosan tudják, hogy mi a decibel, de még mielőtt a mérés eredményeket megmutatnám, gondoltam, hogy feltettek egy ilyen ábrát. A decibel alapvetően teljesítményre ez az egyébként egy logaritmikus arány, sokkal egyszerűbb ezzel számolni, mert a szorzási egység összeadásokat kell használni. A decibel után különböző betűk szoktak szerepelni, és ezeknek a nem ugyanazt jelentik nálunk. Itt most dBm, dBi, ezek fognak előkerülni. dBm az a millivattban kifejezett normál értékes logaritmikus arány, míg a dBi az izotropikus antennához viszonyított nyeresség, tehát az azt mondja meg, hogy az izotrop antennához képest mennyire irányított a kapcsolatunk. És az utolsó dolog, amit így még a mérés előtt, az antenna. Ez a mondat, ami engem megfogott, és ezt szeretném igazából mindenkinek a fülébe ültet, az interfész, az vezeték és a vezeték nélküli világról. Tehát az antennának a szerepét azt elfelejtjük a vezeték nélküli kommunikációban. Ugye az előfizető szempontból mi csak szeretnénk adatot továbbítani. Az, hogy közben van egy antenna is, ezzel igazából nem foglalkozik senki sem. Szóval antennákról, amit szeretnék így kiemelni, igen, előbb mondtam, ez az izotrópikus antenna, mint egy elméleti hasonlítási alap, ehhez képest nézzük az antennákat baloldal, egy több tipikus routerekre vagy nem kézi berendezésre szerelhető antenna, 6 dBi, gigahertzen. Ez a 6 dBi fogja nekünk azt megmutatni, hogy gyakorlatilag milyen irányban meg hogyan is sugároz nekünk ez az antenna. Igen, van egy előítel is. Szóval ez a horizontális képe a routerünknek, az antenna egy középen helyezkedik el, mellőlegesen, de 3D-ben nagyságrendileg ilyen fánforma. Így néz ki. Középen az antenna. Nem szabad elfelejteni, és azt, hogy az antenna irányultsága lényeges, akkor a szempontból ez az átvitelünk mennyire lesz jó. Egy fontos információ, EIRB, equivalent izotropik úgy van. Pontosan. Ez egy törvényileg meghatározott érték, ami fölé nem mehetünk. És mennyivel tud adni a fizik eszközünk. Magyarországon a kezdeményes tartomány a 20 decibel, 5 GHz-en 23, ez a külkérben 30. És ebben benne van már az antennának az erősítése, vagy hát inkább a direktítása. Ennyit akartam, mint elmélet elmondani. Még mielőtt a mérésekre rá tudom kérni, nem tudom most. Ó, bocsánat, még egy elméleti dolog. A Wi-Fi-nek a hogyan mérsz ki? Igen, hát ezt akartam magyarul. Igen. De a legfontosabb az egész robosztus működés. Tehát a szabály kialakításánál nagyon fontos volt az, hogy az adat átadás valójában megtörténjen. Ezzel egy olyan keretrendszert, illetve egy olyan protokollt hoztak létre, amivel folyamatos visszajelzések vannak, és az effektív rendelkezés álló sávtérségnek kisebb részét tudja kihasználni a nagy overhead miatt. Csak az élettel, amit ugye sugároz a routerbe, az 4% overhead-et okoz, míg persze nem jelentkezik a vezetékes kapcsolatban. És abban az esetben, hogyha nem lenne aggregáció, akkor az overhead ilyen 97% lenne, tehát szerencsére, hogy valaki ezt több adatot szeretne elküldeni, akkor ezekben a keret van lehetőség arra, hogy egyszerre több adatot át tudjon, így csökkentél az overhead-et. ennyi volt az elméleti bevezetés részben, és akkor jön a mérési környezet. Ez a Dupici iroda Haller Garden harmadik emelete, harmadik-negyedik emeleten foglal helyet a Dupici a Haller Gardenben, és ott van egy nagy közösségi tér, itt látjátok, és mögötte van egy ilyen nappalinak berendezett rész, ott van kialakítva tévével, de ide tettük le mi is a rúterünket. És indultunk el arról a helyről körbe, bejárván az egész. Ekkor végeztük, és hát a router, ami Connectboxnak, Mercurynak, de igazándiból a lánykori nevén Bombának hívnak, ő egy 4 antennás, tehát 5-7-en 4 antennás, 2-4-en 2 antennás berendezés. Ezt mint a UPC szuperholdát akartuk letetteni. Egy kevés adatot felteszem róla, tulajdonképpen ezt nem lennénk ki az előző képes 4 antennás chipset. És akkor ezt még a bevezetés előtt készítette nekünk az egyik külső cég. Amit mutatni szeretnék az egész, hogy a cég, a ház, sok fal. De még itt ezen a ponton is van sávszélesség és lényegesen magasabb. Ahogy egyre több falon és egyre nagyobb távolságot teszünk meg, egyre nagyobb lesz a különbség az előző 3 antennás, kicsit régebbi chipsettel és technikával ellátott kompánerci vagy connectboxon. Mérést két kézi műszerrel végeztük. Az egyik ez a NetScout nevezeti műszer, amit kölcsön kaptunk az Ecticom-tól, hogy ne csak egyen mérjünk itt a Violinak az ON630-as mérőműszere. Ezt a kettőt használjunk simultán, illetve laptop meg egy mobiltelefon is, tehát nem is egyszerűen minden mobiltelefonjával is próbáltuk kontrollálni a méréseket. Hát egy Móricz ábra azon részéről, bocsánat, a Haller Gardennek, ahol a mérések voltak. Érkezik el azok. Tehát ez a közösségi tér, amiről a fényképet mutattam. Ez itt a nappali. Itt van egy nagy szekrény, ahova mindenki bepakolja a cuccait. Tehát egy jó vastag szekrény, mögött egy tárgyaló, még egy tárgyaló, de ezek mind kékkel jelölve gipszkartonkkal, a kék, a fekete, az vagy beton. Tehát amikor bemegyünk a konyhába, vagy kimegyünk a gipszkartonkkal, akkor már vastagokkal haladunk át. Illetve, amiatt is nem labor környezetet választottunk, mert itt 61 néhány wifi hálózat volt elérhető, amilyenken kívül, tehát zavaró jelből volt elég. Hát az első mérést azt nyilván egy helységben végeztük el a modemmel. Jól lehet látni, hogy a műszernek 3 antennája van, majdnem az elérhető maximális, már 3 antennával elérhető maximális sebességgel össze is kapcsolódott. A térerősség is nagyon jó, 30 decibel milliwatt. Egyébként maga a műszer is szemléletesen innen is előri azt, hogy itt most jó, rossz, vagy éppen problémás a térerősség. Santiago az egyik tárgyaló közösségi tér, tehát ezt látjátok, illetve az ONX-en egy diagramra rakja ki a 2,5 GHz-es térerősséget is. Itt a skála. És hát ahogy mozgunk, úgy változott a térerősség is. Ami tulajdonképpen ki van emelve, hogy legyen a fölső az a 5-7-es térerősség, az alsó 2-4-es térerősség. Minden közelében a 2-4 is nagyon-nagyon jó volt, de ahogy haladtunk el tőle, úgy egyre csökkent az éreleje ellenben az önök lehetszám. Falakon való változás. Az a, ott mellett ez a 2-es-3-as pont, tehát az első tárgyaló, ahova eljutottunk. Ez az 1-2-3, mint a 3-4-3-ban van. Gipszatlan, jól látod, hogy gipszatlan falakra sebességet, ez az időrősséget annyira nem korlátozták le. Csökkent, de abszolút abban a tartományban volt, amivel a vízi tökéletesen működött. Kipróbáltak azt, hogy mi van abban az esetben, hogyha tükröt tettünk a kommunikáció útjában. Természetesen lehet látni, ez elérhető, hogy egyébként a kapcsolati sebességet, illetve ez az adás, illetve a kapcsolati térerőségben is megfigyelhető. Vasbeton falak. Itt már lényegesen nagyobb volt a csillapítás, lényegesen rosszabb sebességeket, illetve térerőséget láttunk. Valamint lehet látni, hogy egyik pillanatban a másikra be tud esni a térerősség egy olyan elmozdulásnál. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy kimentünk a folyosóra, vagy betonfalak, illetve tűzzáró ajtó. Ajtó becsukásánál óriási teszett a sebesség. Itt akartuk igazán, hogy kinyitja az ember az ajtót, térerősség sokkal jobb, óriási növekedett, de becsukott ajtónál már gyakorlatilag a sebesség össze tud kapcsolódni, de az átvitel ezen már igazából nem tud menni. Ha csak a távolságot vizsgáljuk, hát a közösségi térben volt 20-30-40 méterünk eltávolodva, jól megfigyelhető, hogy a elérhető sávszereső térerőség csökken. 5 GHz-en kevésbé, mint 2,4 GHz-en, itt elértük a kritikus szintet, 2-4 megszűnt, 5 GHz még volt. És hát, mielőtt, amikor unatkozik, akkor rosszat csinál, olyan, mint a gyerek, kipróbáljuk azokat a dolgokat is, amit hát nem igazán javaslunk az előfizetőséget. Szerint beraktuk a mosogatógépbe, illetve hát a legesleg szemléletesebb az mikrohullámú sütőnek a használata. Tehát nem egy mikro van a UPC konyhájában, hanem 8 egymás mellett, ezeket én bekapcsoltuk, hát a 2-4-es tartományt az gyakorlatilag meg is szüntette arra az időre, ameddig ment. Ezt otthon ne csináljuk, de jó esélye ne is a konyhába a mikro mellé tegyük a mikrohullám is. A mikrohullám a rúter. Magukra a mérésekről ennyit akartam mondani, és itt fűznék át arra, hogy ezeket a mérési eredményeket, ezeket hogyan is tudjuk gyakorlatban otthon használni. Három témáról szeretnék beszélni, a Wifi boosterről a legkevésbé, mert Zoli is bevezette, illetve elő fog még kerülni. Hogyan is helyezzük el, mi a Wifi routerünknek az ideális helye? Hol van, hogy tudjuk elérni azt, hogy a lakásban legyen teljes lefedettségünk? Ehhez, hogy ezt meg tudjuk találni, fontos tudnunk azt, hogy milyen berendezésekkel rendelkezünk, és ezeket a berendezéseket mire is használjuk. Tehát másra használunk egy mobiltelefont, másra egy tabletet, másra a tévét, és másra a laptopot. De ez mindenkinél változó, ugyanúgy, mint maga a terjesztési környezet is mindenkinél más, más terettárgyakban tudunk beleütközni. És hát a Wifi booster, ahogy Zoli is bevezette, egy azon megoldások közül, amit biztosítani tudunk az előfizetőinknek, hogyha egy routerrel nem megoldható a teljes lakásszerelése. Friss felmérések, hol UPC saját, hol pedig az interneten talált felmérés. Gyakorlatilag az internet, illetve a wiki megléte az olyan, mint egy közműszolgáltatás, sokkal fontosabbat előfizetőnek, mint a tévé. És kicsit itt térnék rá egy személyes megjegyzésre, hogy hát most költöztem el. Nálam is kérdés volt ez. Sajnos az internet elérés és a kábel-tv sincsen, mikrohullám internetet tudtam bekötni, tévém azóta sincsen, de gyakorlatilag ezt nem is igazán érzem ennek hiányát. Ez az grafikon azt mutatja, hogy leginkább a mobiltelefonunkkal internetezünk, vagy használjuk internetre, utána a laptop, személyi számítógép, tablet, illetve a tévé is. Amiről már bevezetésben is beszéltünk, két ábra, hogy hova tolódott el a fellasztás, annak ellenére, hogy 20 éve van wifi. Mi adja az internet forgalmát? 33%-át gyakorlatilag a mobiltelefonok. És ez a 64%, ami maradt a laptop, illetve a desktopnak, az folyamatosan csökken. Ami számomra igazából meglepő volt, ez a másik kettő, hogy a tablet 2%. Minden egyéb más device gyakorlatilag elhanyagolható. Ez Magyarország, igen. Tehát ez elég pontosan mutatja azt, hogy mi is azok az eszközök, amiket igazándiból használunk. Itt vannak az általános átviteli sebességek. Baloldal az Magyarország, jobb oldal az egész világ. Ezzel csak azt akarom mutatni, hogy követjük a világtrendet, de több évvel elmaradva. Tehát egyre kevesebb a desktop, egyre több a mobil, a tablet az valahogy stagnál, tehát annak a száma igazán mivel nem jött. Világ viszonylag a 50%-50% ennek a serje. Hogyha azt nézzük, igazából arra voltam kíváncsi, hogy az előfizetőnknek milyen berendezései vannak. Samsung Huawei ebből, Nokia ugye már sehol nincsen rajta, gyakorlatilag mindenkinek okos telefonja van, és ha az operációs rendszereket figyeljük, akkor a készülékek elővetődésével az Android óriási részt szakított ki, iOS 10% környékén, de hát hullogunk a világ után ebben a kérdésben is. Ez az operációs rendszer, csak voltam rá kíváncsi, hát a Windows XP az Magyarországon addig ment, ameddig volt rá támogatás, utána kezdett elsőkeresni. És ez a legérdekesebb és legfontosabb, Magyarországon nézve nem találtam, de világviszonylatot nézve, gyakorlatilag két évente lecseréljük a mobil készülékeinket, ami annyit tesz, hogy mostanra már nagyon régi, nagyon rossz, vagy gyenge, hardware-rel és kicsivel rendelkező készületen nem nagyon kell lennie a háztartásokban. Hogyan is helyezzük el a rútert, mint legeslegfontosabb kérdés? Szerintem ez az ábra is igazán volt nagyon jó. Egyszintes épület. Ugye onnan indulunk, az előfizetőnk nagy részének már volt internete, és arra migrált át kritikus internetre. Hát az irodában, vagy illetve abban elsőből számítógép ott oda tettünk be a router. De ez már nem a teljes lefedettséget az egész lakásra. Ezért át kellene helyezni, vagy valamilyen megoldást kell találni rá. Ez a kétszintes épülettel még összetettebb kérdést vesz fel. De a saját példámon szeretném ezt is bemutatni, mert gyakorlatilag 3 hónapja költöttem is, és ezzel elég sok időt el kellett tölteni. Az a szerencsés helyzet, hogy nincsenek vasbeton falaim, így ez a földön is a vasbeton, ezért föl lehetett rakni a padlásra a router. Ebben az esetben viszont az antennákat másképpen kellene beállítani az adási irányultságra miatt. Sokkal egyszerűbb nyilvánom, hogy a UPC szuperbordát használja az előfizető. Ez sok falon megoldás biztosít, és nem kell feltétlenül nekünk egyéb más megoldást találni. innentől kezd, tehát hogy azt akarom megmutatni, hogy nem kell nekünk egy kalibrált kéziműszerrel rendelkezni ahhoz, hogy végig tudjunk menni a lakáson, és meg tudjuk mérni azokat a pontokat, igazándiból, ahol mi internetezni szoktunk, a kedvenc hotelünkbe, a teraszon, a mellékhelyiségbe, ahol használjuk a telefonunkat, ahol használjuk a laptopunkat. Tehát ez mindenkinél teljesen más. De nincsen szükség semmifajta műszerre, hogyha van egy laptopunk. A routerünknek a felülete mindig megmutatja, hogy milyen eszközök csatlakoznak rá, és milyen a kapcsolati sebesség. Ha tudjuk, hogy mivel milyen eszközzel, milyen tartalmat fogyasztunk, melyikkel szoktunk videós címet nézni, melyikkel csak böngészni, akkor ez alapján fontos azt látunk, hogy a kapcsolati sebesség mennyire magas, illetve a Windowsnál pontosan meg tudjuk nézni a kapcsolati sebességet, és látjuk is, ahogy mozdítjuk a laptopot, megyünk arra, ez változik. Ennél sokkal, vagy még szemléletesebb az Insider nevű alkalmazáson free verziója, mindenki által letölthető. Nem tudom, mennyire látjátok, ez nálam Velencén. Nagyon-nagyon szerencsés helyzet, több házakban nyilván sokkal-sokkal több wifi elérhető, de amikor csináltam értékes, hogy megjelentek, hogy ez a technikai kocsi is. Nem tudom, minden köszönhető, hogy csillatik az utcában, én nem szakosztam, hogy mindenki, de majd idővel ez is ki fog kerülni. Azért itt is látszik, hogy a kettőjét nyitizetű verses tartomány sokkal-sokkal telítettebb, sokkal több rajta az eszköz. Az ötvén gyakorlatilag csak az én hálózaton volt elérhető. Pontosan megmutatja az Insider nekünk azt, hogy egy csatorna mennyit felel, mikor nem átlapoló csatornák, és hova kellene beraknunk, melyik a legideálisabb. Tovább mennék, hogyha nincsen laptopunk, mert a mobiltelefon, ugye ez 10 millió emberre van, 12 millió mobil színkártya, tehát mobiltelefonnél jó esélye mindenkinek van. A két legjellemzőbb az Android, illetve az iOS. Csak felraktam, a wifi szóra keresve elképesztő mennyiségű alkalmazást kidob, de kettőt emelnék ki ebből, Androidnál a Visionalizer, ami olyan, mint az Insider, szemléletesen kirakja, hogy melyik a milyen télerősséggel és milyen egyéb más interfenkkel a zavaró hálózatok elérhetőek nálunk. iOS-nél a Wifi Meter-t használom én, ez nagyon-nagyon egyszerű és nagyon-nagyon szemléletes. Ha zöld irányban van, akkor jó, ha piros irányban, akkor rossz. Még deciben művatban is kiírja a pontos kérdéséget az összehasonlítás érdekében, és jól látszik, hogyha így forgatom, úgy forgatom, akkor ez a kérdéség dinamikusan változik. Ez alapján meg tudjuk nézni, át tudjuk rakni arra a pontra a wifi routerünket, ahol ez a számunkra legkedvezőbb kérdéséget biztosítja. Ha ez egyet közel nem megy, akkor itt a wifi booster. És már csak két mondatot szeretnék beszélni. Mindegyik olyan megoldásnak van előnye és hátránya, és ahogy Zoli elmondta, hogy az elektromos hálózaton csatlakozik össze a routerrel. Amellett, hogy egy fázison kell lenni, ez abból a szempontból jobb, mint a repeater, hogy nem az wifi tartományban történik a kommunikáció a két access point között, hanem mi a backbone-on el fogja küldeni, így nem fog fölösleg, és nem fog egyéb más overheadet okozni a hálózatunknak. Ha ez működik, akkor én ezt sokkal jobban javaslom, mint a repeaterek használatát. Van mesh hálózat is, de ezen előadás kapcsán most igazándiból erre azt gondolom, hogy nem szeretnék kitérni. Egy megjegyzés, hogy azusnak van saját megoldása a mesh hálózatra, tehát a régi routereinket. Azokat access pontként tudjuk használni, össze tudjuk kapcsolni őket, akár viszont, akár vezetékesen. Nem kell őket tudomni, nem úgy tudjuk őket használni. És,
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit másik oldalról is megközelíthetem a témát. Ugye eddig leginkább a kollégák azt mutatták, hogy milyen eszközökkel és milyen technikai megoldásokkal nyújtjuk a szolgáltatásunkat, illetve ezek hogyan működnek egészen pontosan. És egy ilyen műszaki, alapvetően műszaki témájú beszélgetésen felmerülhet, hogy én állok itt, és akarok beszélni a marketing oldaláról ennek a történetnek. Megfogom leadni a választ remélhetőleg mindenki megelégedésére. Nem ilyen hosszú definíció a marketingről. Egyrészt már nincsen neki egyszerűen nagyon sok, úgyhogy csak a számunkra fontosat jeleníteném meg. Ugye akármilyen területről beszélünk, akármilyen szolgáltatás, terméket értékesít a cég, alapvetően az ügyfelek által generál magának értéket. És minden szervezetben jobb esetben a marketing az, ami megvalósítja az ügyfél központúságot, az ügyfél fókusz. A feladat az itt is a műszaki oldalon is, hogy olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat fejlesztünk ki, amelyek valósan megoldást nyújtanak a fogyasztóknak, az ügyfeleknek a legfontosabb igényeikre, ezeket kiszolgáltak. Amit a marketing feladata azon túl, hogy a műszaki kollégákkal közösen olyan megtörténéket, megoldások legyenek elérhetőek, hogy nem csak azt mondjuk el, hogy mi és hogyan van, hanem azt, hogy az ügyfélnek ez pontosan miért jó, miért tudja használni, összeálljon neki, és hogy ez miért fontos neki, ebben kell tudni segíteni. Tehát egyfajta olyan szerepet is fel kell venni a telekommunikációs cégeknek, hogy az ügyfelek egy kicsit tanítsák, támogassák az elérhető technológiákat. Hogyha már beszéltünk arról, hogy az ügyfél igényeket kell megismerni, illetve ezekre kell reflektálni, akkor meg kell érdemes megvizsgálni, mit is az ügyfél igénye. Négy dolgot kiemeltem, amik igazán alapigénynek számítanak, de talán ezek a legfontosabbak. Akárhogy is nézzük, Tomi is utalt rá, hogy alapvetően közmű szolgáltatás jellege az internetnek, erre reflektál az, hogy világos legyen, megbízható, és mindenhol bármikor elérhető legyen. Ezek a legfontosabbak, amit elmond az ügyfelek. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a szürkével írt arcinkban lévő kérdés, hogy milyen alap jó wifi, tehát olyan, mint egy gyakorlatilag, mint kocsiban a hátvéd, tehát akkor az igazán a legjobb, hogyha nem veszük észre, hogy a pályán van, mert akkor hibázott, hogy helyébe vettük adott esetben. Ez én volt nem túl sikeres kapu sokszor, vettem észre. Jó kocsát után azért észre lehet venni, tehát igazából az nekünk is az a fontos, hogy ezeket a négy pontot ne tartsuk. Ha csak ez lenne a lényeg, akkor a marketing oldalról talán ennyi is lenne, hiszen hogyha megvan a jó minőségű szolgáltatás, akkor onnantól kezdve az ügyfelek számára nem lenne fontos. De egy kiemelni mégis az, hogy miért is akarják, hogy ezek az attribútumok meglegyenek az internetnél és a wifi-nél. Alapvetően az élményeket és szórakozást keresnek, és ez adja meg azt a lehetőséget, hogy a telekommunikációs cégek marketinggel kitörjenek ebből a közmű szolgáltató jellegéből, és egyfajta élvezeti élményekre fókuszáló rendet alakítsanak ki. A UPC-nél is alapvetően a Happy Home ilyen lábrendre építünk, tehát hogy le akarunk fordítani, ez ilyen szeretett máka, tehát alapvetően ezekre az ügyfelek számára fontos dolgokat próbáljuk kiemelni. Azt azért tudja mindenki szerintem, Domi is elmondta, hogy ma már a telekommunikációs szolgáltatások közül a legfontosabb az internet. Ennek megfelelően mi is ezt helyezzük a leginkább fókuszba, mind a kommunikációnkba, mind a termékeink terén. Ezen belül azt láthatjuk, hogy egyre inkább a vezeték nélküli kapcsolatok az elterjedtek. Ez a meghatározó, ezért ez évek óta építi arra törekszik, hogy minél inkább teljesebb otthoni wifi élményt nyújtson. Ennek érdekében történnek a termékfejlesztések, a kommunikációs akciók, az ügyfelek tanítása. Ennek érdekében olyan fontos dolgokat kellett megtennünk az ügyfelek számára kiemelnünk, hogy bármilyen szórakozási lehetőség, tehát az, hogy egyszerre tudjanak több eszközön, több helyiségben, akár a teraszon, akár dolgozni, másik szobában, másik eszközön közben, HD-streamet nézni, zenét hallgatni, online játékokat játszani, tehát hogy egy ilyen mindenki számára stabil, takadozásmentes kapcsolatot nyújtunk sok eszközön, egy vasszázásban egyszerre. Ez a legfontosabb, amit az ügyfelek számára ki kell emelni, és így tudjuk az internetet is egyfajta ilyen központúvá tenni. ugye már a televíziós tartalmak is egy része, de ez a videótartalmak jelentős része is egyre inkább a jövőben a telefonik, hogy azt is interneten nézzék, tehát ezt is be lehet kapcsolni, mi ezt a Horizon Go szolgáltatásunkra tudjuk megtenni. És akkor beszéljünk is a Wi-Fi-ről. Azért a kollégák elmondták, hogy milyen eszközökkel és milyen megoldásokkal nyújtjuk az internet és a vezetés nélkül szolgáltatást. Most ez a legtöbb ügyfélnek, ugye nem működik szakemberek, nem feltétlenül jól megfogható, hogy pontosan mi a router, mi a modern booster, tehát az is fehér, mint a connector, akkor nincsen már ilyen, nem? Tehát ezeket érdemes volt így helyben megfogni, illetve maga a Wi-Fi egy annyira központi eleme lett a telekommunikációnak, hogy tavalyi év során erre is építettünk egy kampányt, ami a Wi-Fi Powerpad rendszer néven a legfontosabb elemeket jelentette meg. Ez már egyrészt egy tanítási szándéka és az ügyfeleknek, hogy tudatosan ők is figyeljenek arra, hogy hogyan tudják a legjobb minőséget kihozni, és persze a mi részünk is az, hogy ebben a lehető legjobb megoldásokat tudjuk nyújtani. Tehát ennek a rendszernek az ötelemével azt akartuk elérni, hogy a szintétől padlásig stabil, gyors netet tudjunk az ügyfeleknek biztosítani. Ennek az elemei maga a mi hálózatunk, amely alapvetően ugye egy DOCSIS 3.0-as hálózat, ezen nyújtjuk a server internet szolgáltatásunkat, szupergyors internetet. Ehhez a két legfontosabb eszköz a Connect modernünk, ami az ügyfeleknek azért lehet fontos, mert egy nagyobb jelenséget érhetnek ezzel megnövelható távolsággal. Ez is full design, ez is fontos nekik, mert azért majd utamunk az elhelyezésnél, a Wi-Fi modem elhelyezésnél vele valami problémát okozott, hogy nem tetszett nekik maga a router, és ezért rejtették el a szekrény aljába, és nem rakták ki a lakás közepére, tehát ez megnövő, de erre is figyelni kell, mert ezzel is tudjuk növelni a teljesítményt. Magát igen, a buktát is bele kellett tenni, mert sajnos a bizonyos épületekben sok fallal elengedhetetlen az, hogy használjuk ezeket az eszközöket, és ezzel tudják átvenni az olyan helyzet, mint a hálószoba kieső, a vízitől kieső helyekre is elvenni a szolgáltatást, ami a Wi-Fi-hez még biztosít azt, hogy a csomagokhoz már mindenképpen igen magas átféleségű internetet biztosítunk, az van benne, nem kell az igazán magas átféleségű, de nagyon prémium ajánlat fizetni, tehát már a 120 megabit fölött vagyunk minden csomagunkban. Illetve ami nagyon fontos elem, amiről még fogok is beszélni, maga a szakértői telepítés és tanácsadás, hiszen ez az a része, amikor el kell kezdeni az ügyfeleket is tanítani arról, hogy tudják, hogyan kell ezt a legjobban használni, hogyan lehet kihasználni a lehetőségeket. És hiszen ezt a pontot fejteni egy kicsit jobban, a legfontosabb az, hogy egy telekommunikációs cég számára, hogy miután megvolt az ügyfél a szerződés, nem szabad elengedni a kezét, mert hogyha elengedjük és nem figyeljük arra, hogy ő neki meglegyen a tudása ahhoz, hogy ezt használja, akkor nem lesz elég élet és el fog menni, pedig ott volt mögötte a jó hálózat, a jó teljesítmény. Az első fontos lépés maga a bekötés. Nagyon fontos, hogy figyelmet fordítunk arra, hogy a bekötés végző szakemberek úgy szereljék már be, úgy kössék be az internetet, hogy mint a saját lakásukat egyik minden eszköz meg legyen náluk, megkeressék a legjobb helyet, ne csak letudják, ne csak lerakják az eszközt, elmondják az ügyfélnek, hogy miért oda teszi, ahova teszi, ne az legyen, hogy utána átpakolja, mert ott neki nem tetszik. Tehát itt már elkezdődik egyfajta tanítási jelleg. És még nagyon fontos, hogy az eszközök mellé színes applikációs adatanyagokat adunk. Ugye mind ismerjük a minden számén eszközünk mellé 380 oldalas, 32 nyelven használható útmutatók. Nem hiszem, hogy azokon kívül, akik írták, azokat valaki is elolvasta ezeket, vagy aki igen, az nem biztos, hogy nagy élménnyel gazdagodott. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a legfontosabb információk az nagyon röviden egy lapra, két oldalra, ábrákkal, képekkel meg tudjuk jeleníteni. Nagyon fontos még, hogy minden az ügyfelünk használja a szolgáltatást, előfordulhatnak hibák, kérdések, néha segítségre szorul. Mindennek kell tenni ahhoz, hogy olyan ügyintéző telefonos kollégák legyenek elérhetők, akik meg tudják adni minél gyorsabban a megfelelő választ. Ne kelljen az ügyfélnek napokig várni egyáltalán arról, mi lehet a probléma. Erre nagy hangsúlyt kell figyelni, ott is el is kell, nem csak megoldani kell a problémát, hanem el is kell magyarázni, hogy miért, mert adott esetben megelőzhető egy későbbi ugyanilyen probléma. Amit én szeretnék kiemelni, az, hogy vannak azért olyan ismerek is, akik jobban érdeklődnek a téma iránt, szeretnék maguk is fejleszteni mind a tudásukat, mint pedig a szolgáltatásuknak a teljesítményét javítani. Ez a UCC több csatornán nyújt érdekes információkat, olyan lehetőségeket mutat be, amelyek önállóan is javíthatnak az otthoni hálózatokon. Ebben kiemelendő a kezdeményezésünk a UCC, ezt a UCC online csapata indította el, és ez ugye egyedülálló kezdeményezés Magyarországon, hogy a Wiki témakörében minden fontos információ rendszeresen új tartalmakkal jelenik meg videó formában, infografikákon, képekkel, és számos olyan területet érint, ami érdekes lehet a felhasználóknak, és segíti azt, hogy az ő tudásuk fejlődjön. Ez érinti a biztonsági kérdéseket, magukat a technológiához kapcsolódó információkat, vagy ilyen hasznos beállítások érdekességet is fontosak. Ezt egy olyan stílusban kell megtenni, viszonylag rövid cikkekkel, képekkel gazdagítva, amivel a műszaki oldalnak a munkáját nagyban lehet könnyíteni, kevesebb kitállás lesz adott esetben, kevesebb olyan probléma lesz az ügyfelek oldaláról, amit kitállással lehet megoldani, maguk el tudják végezni. És hogy egy kicsit arra, mik a legfontosabb területek. Betelefonálásokból azért mi is látjuk, hogy mit azok a leginkább gyakori panaszok vagy kérdések, amikre minél jobban tanítani kell őket, de végzett az online csapatunk egy kis felmérést, amire már ezen utaltak előtte. Ebből azért kiderült, hogy mit azok a területek, ahol elfér a folyamatos segítése az ügyfeleknek, hogy jobban tudják. Az egyik az, amiről beszéltünk, az optimális működés. Igen, tehát a kicsi modell megfelelő elhelyezése. Sokan még most is az alapján határozzák meg, ahogyan mondtam, hogy hol kevés zavaró, hol fér el, hol volt előtte. Mindenképpen a nappaliba vagy hálószobába rakják, mert ott volt annak bekötve a telefonvonal, bármi. Nem mozgatják át, nem tudják igazából az ügyfelek időben a közelben, nem tudják, hogy mik azok az eszközök, mik azok a tulajdonságok, amik egyáltalán befolyásolják a vízi teljesítményét. Ezt tudják, akkor nyilvánvalóan ők is könnyebben ráállnak arra, hogy hogyan találják meg a megfelelő helyet. Fontos megjelenni a vízi beállítás tippeket is, tehát itt is, hogy milyen csatornát választom, frekvencia beállítás, tudja mi az az 5 GHz, használja az olyan analitikai eszközöket, amelyekkel melyik a legjobb csatorna számára, nagyon sokan segít abban, hogy utána meg kell kezdeni ügyfélpanasz. Illetve ami még nagyon fontos, amit mondtam, a felesleges kitalálás beállítás végett, a legfontosabb kibeállítási lépések, hogy ne kelljen adott esetben még akár telefonon is elmondani hatszor, hogy húzza ki a kábelet, vagy húzza ki a kábelet, húzza vissza, kikapcs, bekapcs, miket végezzen el vírus ellenőrzés, ezeket ugyanúgy le kell írni az ügyfeleknek, hogy ezt megtanulják, és utána lehet a tovább lépni ebben a kapcsolatban. Másik nagyon fontos terület a biztonság mindenképpen, hiszen egyrészt a kutatásból kijött, hogy az ügyfelek használati szokásai nem alkalmazkodtak még ahhoz a több veszélyhez, amik egyre inkább elérhető lesz, hiszen azért egyre gyakoribb a hackerek és adó vírusok szárcskán kérhetik a ügyfeleket, akár pénzügyi jellegű is. És ennek ellenére azt látjuk, hogy mondjuk a felhasználó többi felene, még vagy ugyanúgy a gyári jelzót használja, át se állította, nyilván erre tanítani kell őket, hogy egy változtassák megkezdésként, és hogy milyen, az melyek azok, amik a legbiztonságosabb jelzó, milyen karakterek legyenek benne, milyen hosszú legyen, erre mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetni az érdekükkel. Másik maga a vírusvédelem, ugye beszéltünk, hogy egy lehet, ezek a zsaroló vírusok, mindenképpen érdemes megvédeni a ügyfelek értékeiket, a hálások is, illetve vannak olyan vírusok, amik konkrétan a számítógépek, vagy a hálózat működését tudják negatív irányba befolyásolni, és ami még ezen belül fontos terület maga a gyermek és a fiatal túl a védelme, hiszen azért most már a mindig elég egészen fiatal korosztály is interneten, telefonon nézi a meséket, játszik, bármi, tehát internetet kapcsolódik, tehát ezen belül is ki kell emelni azokat, hogy hogyan lehet bizonyos tartalmakat korlátozni, akár a modellen keresztül, akár bármilyen egyéb külső szoftver segítségével. Erre megvan a lehetőség, az ügyfelek tudják, és megvan a lehetőség, csak azt nem tudják, hogy ennek pontosan milyen menete, és most még nem találják eléggé pontosnak. Tehát ezek a területek mindenképpen olyanok, ahol szerintem egyre több tudást kell átadni a felhasználóknak. Nagyjából ennyit is szerettem volna erről a marketingről.
Köszönjük az igen tartalmas előadást az előadóknak, és megkérdezném, hogy a jelenlévőknek van olyan kérdés, amit